Na, sziasztok! Kezdjük? Milyen volt a teszt múlt héten? Jó volt? Jó fajta teszt volt, nem? Ezt az könnyebb megírni, így van, így van. Ez így van, aljas és galád módon arra kényszerítettelek titeket, hogy elolvassátok a zsidókhoz írt levelet, és a jegyzeteiteket is, mert ugye azt is lehetett használni. Remélem, tanultatok valamit. Igen, igen, igen. Egy hetes intenzív angliai kezelés. Szóval ezek az angolok nem normálisak. Ezek szembe közlekednek. Úgy értem, ez nem vicc. Ezek tényleg. Ja, úgyhogy gyönyörű ország. Tényleg szép. Az időjárás meg teljesen stabil. Tehát stabilan következetlen. Tehát az van, hogy kisüt a nap, veszed fel a kabátodat, hogy mész ki, és mire kiérsz, esik a hó. Aztán a hóesés ellenére elindulsz, és egy óra múlva süt a nap. Úgyhogy következetesen következetlen. Pásztor Ferieknél voltunk, ahogy elindultunk, írta az SMS-t, hogy nem fogjátok elhinni, szikrázó napsütés van, szélcsend, ingújban sétálgatunk a tengerparton. De amíg ott voltunk, addig szélviharszerű szél volt, olyan hullámok, hogy így a rakpartra, hogy rácsap ilyen 5 méter magasra, tudjátok, mint az ilyen ismeretterjesztő filmek, a Korunk viharai stílusban. 5 fok körülbelül, és olyan szél, hogy az 5 fok mínusz 10-nek érződik. Úgyhogy, és szemmel közlekednek. Jakab levele. Integessünk pápát a zsidókhoz írt levélnek, mindenki integessen pápá. Jó? Kislányom ezt nagyon jól csinálja. Tudod, amikor jövök és akarok tőle valamit. Pápá. Mész valahova? Nem, te mész valahova. Nem tud még beszélni, ne értsétek félre, ez képes beszéd, de a pápá az stimmel. Pápá, apa. Oké. Okay. Jakab levele közvetlenül a zsidókhoz írt levél után van. Csak hogy a kontinuitás meglegyen. Hány százalék esélyünk van a szellemiségre ma este? 5? 10? 1? Az elég, csak pont abban legyünk benne. Ima után lehet, hogy ezek nőnek, ezek az esélyek. Jól van. Egy kis előképzés, vagy nem tudom, hogy hívják ezt, bevezetés, vagy háttérismeret, vagy valami ilyesmi.
Zima.
Na hát. Micsoda? Micsoda elvárásaitok vannak? Jól van. Esetleg Gergő imádkoznál? Az óráért? Amen. Igen, igen, kérlek, Péter.
Meg ezt a mutató órát, hogy az elmúlt 3 évig így sarokpontja, ilyen fordulópontja volt. Tehát így legcsodásabb olyan, hogy egyrészt, hogy már...
Ebből az a tanulság, hogyha akarok egy igazán jó órát, nem szabad eljönni.
Egyrészt az, hogy már rögtön tetszett, ahogy kiosztották a dolgozatokat, hogy... Tehát, hogy ez igazából nem egy dolgozat volt. Tehát, ahogy kiderült, hogy mi a feladat, olvasd végig a levelet, és időnként állj meg minden fejezet után, tehát elolvasó 20 mondatot, állj meg, és írd le 3 sorból, hogy mit olvastál. Tehát rögtön látszott, hogy az egésznek nem a számunkérés a célja, hanem az, hogy az ember egyedül is meggyőződésre jusson, ne csak egy előadót hallgatva, hanem saját maga. És a múlt heti óra után el tudom mondani, hogy 3 év gyűlibejárás, meg biblia iskola után van a Bibliában egy személyes kapaszkodóm a zsidó levél. Van egy olyan kapaszkodóm, amiről személyes meggyőződésem van, hogy mit akar mondani. És erről soha. Tehát én nagyon élvezem az órákat, az ember idejön másfél órát, és hallgatja a Sanyinak az előadásait, ami brilliáns. Sanyinak van egy olyan ajándéka, amit magasan előadó fülé elemény. Na, van az ember egy előadás, de összefüggően, hogy miről szól, mit akar mondani, és talán itt tudjátok, egy néhányan meg én meséltem, és engem mindig voltak ilyen kérdéseim, tehát sok ilyen törvénykező dolgot hallottam, képzeltem a Bibliáról, és így három évvel ezelőtt elkezdtem idejárni, és ilyen megszabadító volt hallani a kegyelmi üzenetet, de mindig a kis ördög így jött, és így kérdezgettem is a Sanyitól, nincs egy kis hangsúlyás eltolódás itt ebben a gyűjtben, hogy sokat beszélünk a kegyelemről, meg stb. Tehát, hogy itt, nézzen, itt meg dádában, itt kegyelem van, itt dá, hogy fér ez össze. És persze így megértettem, hogy így mindig hallottam, hogy a kegyelem a keret. Azon belül kell értelmezni a többit, és már jó, hát szóval, hol van ez leírva, hogy ez a keret, ezen belül kell értelmezni a többit. És most, ahogy múltvonán, gyakorlatilag másfél volt az egészet végigolvastuk, ez összeáll bennem. Nyilván a zsidókhoz írt levélnél sokkal mélyebb, és lehet majd tanulmányozni, és nyilván Isten igéje olyan mély, hogy egy-egy versben olyan mélységeket tud majd kijelenteni, amiben el lehet mélyülni, de az, hogy végigolvasva, és értem az egésznek a vázlatát, hogy vallásos embereknek, akiknek ott voltak a tradícióik, a templomba járásuk, ott volt a tóra, a törvény, az írás, csak úgy, mint mi. Azt mondja, hogy ezek mind, igen, ezek mind Istentől jönnek, de hogy Krisztus tézíti föl, hogy jó, ott van a Bibliád, oké, ott van a minden vasárnapos gyülekezetbe járásod, oké, ezek mind kijelentések, de ezeknél mind nagyobb maga Krisztus. Ugye, és ha nagyobb, akkor oké, hogy hallottunk eddig, meg olvastunk eddig, de akkor Krisztusra kell odafigyelnünk, nem másra. És ha őre figyelünk oda, akkor nézzük meg, hogy ez a kijelentés, tehát Isten tökéletes kijelentése Krisztus. Ez mi? Kicsoda Krisztus? És akkor elmondja, hogy a tulajdonvéjével bement, és egyszer s mindenkorra tökéletessé tett, és hogy örökké, és hogy ilyen bizodalmunk van a bejárás, stb. Ez a hogy mi a központ, hogy a kegyelem is elmagyarázza, hogy tényleg ez a keret, amin belül értelmezhetem a többit, hogy kinyitom a Szószövetséget, és ott van, vagy kinyitom a Jelenések könyvét, és ott van, hogy gyilkosok meg paráznák nem mehetnek a mennyeknek országába. És ugye hát a hegyi beszéd után tudom, hogy én mind a kettő vagyok, ugye, mert egyrészt szoktam haragudni, meg van szemem, érted? És én mind a kettő vagyok, érted? És itt rögtön összeáll a keret, ugye, hogy Krisztus teszi mindennél nagyobbra, és hogy ha kinyitom valahol, ahol a törvényt olvasok, csak az egész keretem belül értelmezhetem, hogy ez mind igaz, de az igazság az Krisztus. És hogy ha ez megvan, akkor utána jön a nevelés, hogy lehet, hogy fájdalmas, de gyümölcsöt terem nekünk. És miért terem gyümölcsöt? Miért tudom elfogadni a nevelést? Mert tudom, hogy már soha nem károsztat. Mert van egy helyes képem Istenről, hogy nem egy dörgedelmes, bosszúálló Isten, aki reveli rajtam a hibáimat, hanem egy szerető Isten, akit előzőleg magyarázott el, hogy milyen alapon állunk, hogy a kegyelmi alapon állunk, és hogy a nevelés ez jó nekünk, és már el tudom fogadni. És akkor utána jönnek a végén a befejező intának, hogy akkor szeressünk, akkor adjunk, akkor stb. És hogy ezek mind ebből jönnek, hogy nem azért, mert ettől leszünk elfogadottak, hanem ha így van, ha tökéletesek vagyunk, ha egyszer s mindenkorra megváltottak vagyunk, akkor van erőnk szeretni, van stb. És ez most egy ilyen 5 perces vázlat, de ilyet egyik levélről sem tudok még mondani. De a múltkori óra után a zsidó levélről ilyen, igen. És a 3 év kegyelmi tanítást, ami így alakozódott, most először lett egy önálló, személyes, wow, ez tényleg így van, tényleg ez a keret. És ebből, úgyhogy ezt én köszönöm, mert ez nagyon jó volt ez a vizsga, hogy nem egy számonkérés volt, hanem egy ilyen, hogy olvasd el és értsd meg. Nagyon jót hozzárakott egy keretet, hogy tényleg így van.
Dicsőség Istennek! Javaslom egyébként, hogy minden levéllel, minden órán keressetek egy ilyen saját meggyőződést. Olyan könnyű elfogadni, amit kanállal adnak nekünk, miközben az, amin az életünk megáll, az a meggyőződés, amire a saját tanulmányozásokkal jutunk. Hogy veszem a Bibliát, elolvasom, és azt mondom, hogy mit jelent ez, és addig nem engedem el, ameddig nem értem. És Isten nem ad egy kijelentést róla. És nagyon örülök, köszönöm. Én is erre vágyom. És azt gondolom, hogy ha valami haszna van ezeknek az óráknak, akkor ez a haszna.
És hadd, ezt meséltem, nem tudom, legutóbb, azt hiszem Attila veled kapcsolatban, hogy én ilyen hülye kis eminens voltam a Biblia iskolában. Tehát tényleg tanultam, készültem meg minden. Azt hiszem évfolyam első voltam, amikor diplomáztam. Tudjátok, mire emlékszem? Nem, dehogyis nem. Nem, voltak teljesen kitűnők is voltak, én nem voltam. Nekem volt egy négyesem. Nem volt, meg azt hiszem hármasom is volt. Nem ez a lényeg, semmire nem emlékszem belőle. Ezt értitek? Nem tudom, mit keresek itt, de az alapján, hogy mire emlékszem a Biblia iskolából, semmire. Értitek? A tényanyagra, a letanított nagyszerű tárgyi tudásból semmi nincs meg. Az van meg, amilyen személyes meggyőződésekre jutottam én a könyvvel, a könyvön keresztül Istennel, Isten révén a könyvvel, mindegy. Tehát ez ennyi van. És amikor most azt mondják, hogy tanítsak egy órát, vagy valahol lehetőségem van beszélni, akkor ez az, amiből merítek. És ez kimeríthetetlen. Mert ez az, hogy kinyitod a könyvet, és a könyv beszél. És te csak hangszóró vagy. És ha megismered Istent, és megérted, hogy te ki vagy ő vele, hogy ő kicsoda, hogyha megvannak ezek az alapok, akkor a könyv minden. És de úgyis emlékszem én rá, hogy mikor íródott. Egy csomó, el se hiszitek, hogy mennyi mindent nem tudok. Megtanultam egyszer, akkor tudtam, de valószínűleg ennek az életünkben gyakorolt igazi jelentősége, ha csak nem vagy lelkipásztor, vagy tanár, vagy nem tudom, akinek ezt állandóan tudod kezelnie kell, nagyon kicsi. Nagyon egyszerű emberek, aki talán még írni, olvasni se tud. Lehet egy olyan megértése Istenről, egy olyan kapcsolata Istennel, amivel egy olyan életet él, amire lehet, hogy én csak vágyakozhatok még egy ideig. De török e felé. Már csak szódakolva megy az olvasás, és úgyse jól, de nem tudom, értitek-e? A Biblia iskolának az a célja, hogy neked legyen egy Biblián alapuló meggyőződésed Istenről, és ezen keresztül egy kapcsolatod vele. Ennyi. Ennyi. Többi részlet. Jakab levele. A hit halott cselekedetek nélkül. Okay. Ennek a levélnek az az üzenete, csattanóval kezdem, hogy a hit, amely egyetlen pillanat alatt üdvözít téged, és örök életet ad neked, Jézus Krisztusba vetett üdvözítő hit, ahogy kiteljesedik benned, cselekedetekben nyilvánul meg. Ennyi. Ez az üzenet. Kicsit leegyszerűsítve. De ahogy a Biblia értelmezés szerzője Roland Blue írja, azt mondja, igazi felkavaró levél, amelynek a célja, hogy incsen, buzdítson, felhívjon, és meggyőzzön, megfedjen, és felébresszen, leírja a gyakorlati szentséget, és olyan hitre késztesse a hívőket, ami működik. Jakab szigorúan etikus és üdítően gyakorlati a szerző. A levél maga egy körlevél, amit nem egy adott gyülekezetnek írtak, hanem gyülekezet előtti felolvasásra való. Nem szól senkinek személyesen, nincsenek is benne személyes utalások, ha bár van üdvözlet benne, a tipikus befejezés, ami a személyes levelekre jellemző, az is hiányzik belőle, hanem ez majdhogy nem olyan, mint egy prédikáció, mint egy megírt prédikáció. Gyakorlatilag az általános levelek kiegészítik Pál tanítását. Jakab a viselkedést célozza meg, Péter a reményt, János a szeretetet, Júdás a tisztaságot. Tehát Jakab a viselkedésről beszél, arról a gyümölcsről, amit a hitünknek teremnie kellene. Ugye azt mondja, mutasd meg a hitedet, és én megmutatom a hitemet a cselekedeteimben. Fogjuk ezt nézni. Beszéljünk elsőnek a szerzőről. Négy jelölt van. Négy olyan Jakab a Bibliában, aki elvileg szerzője lehetett ennek a könyvnek. Zebedeus fiát, János testvérét is Jakabnak hívták. Ő azért nem lehetett szerző, mert a levél, még a levél megírása előtt mártírhalált halt, tehát ő túl hamar távozott az élők sorából. A következő jelölt Alfeus fia, a katolikusok szeretnék őt szerzőnek megjelölni, aki Jézusnak unokatestvére volt. Ez az értelmezés mondjuk úgy, hogy a testvér szót megerőszakolja. Ők azért ragaszkodnak ehhez, hogy Mária szüzességét, tehát az egész életében való szüzességét, ezt a katolikus egyház, nem tudom miért fontos nekik, de valamiért fontos nekik. Így tanítják, hogy Jézus volt az egyetlen gyermek, és utána további gyermekeik nem születtek Máriának és Józsefnek, de a Biblia ezt nem támasztja alá, négy testvéréről beszél név szerint, és valószínűleg lány testvérei is voltak Jézusnak. Tehát elég nagy család volt. A Lukács 2:7-ben Jézust Mária elsőszülöttjének nevezi, ami csak akkor értelmezhető, ha van második. A másik, hogy József ugye nem egyesült Máriával, vagyis nem volt testi kapcsolata Máté 1:25 szerint. Itt van egy kötőszó, az addig, a heós, ami azt jelenti, hogy amíg Jézus meg nem született, addig nem volt kapcsolata. Jó, és félhugok, féltestvérek. Jakab, József, Simon és Júdás. Ők azok, akiket név szerint ismerünk. Máté 13:55-ben. Jó, a harmadik, Júdás apja, ő is Jakab volt, de nem az Iskariótásnak, hanem a másik Júdásnak. Ő viszont nem volt egy jelentős szereplő az újszövetségi gyülekezetben. Úgyhogy nagyon valószínű, majdhogy nem egyértelmű, hogy Jakab Jézus testvére a szerzője, féltestvére a szerzője a Jakab levelének. Jó, aki a jeruzsálemi gyülekezet vezetője lett, egy igen elismert, nagyon tekintélyes ember, tekintélyparancsoló stílusban ír, brilliáns görögséggel. Jó, és Jakab, ha bár nyilván testvére volt Jézusnak, ugyanabban a családban nevelkedett, ő sem lett hívő egészen a feltámadásig. János 7:5-ben írják, hogy mert a testvérei sem hittek benne. Valószínűleg Jakab is akkor tért meg, amikor Jézus feltámadt és megjelent a 12-nek. 1 Korintus 15:7 írja, megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Jó, Pétert, Jánost és Jakabot tekintik a korai gyülekezet oszlopainak. Tehát Jakab egyike volt a hatalmasoknak. Igazából a jeruzsálemi gyülekezet 8 évig az egyetlen gyülekezet volt. Krisztus feltámadása után 8 évig nem nagyon terjedt a kereszténység Jeruzsálemen kívül, míg aztán egy keresztény üldözés következtében menekülniük kellett a hívőknek, és ezzel, ahogy elmenekültek, vitték a hírt is magukkal. Így van, nem akartak menni, úgy gondolták, jó lesz ez itt, tudod, Jeruzsálem, itt leszünk mi hívők, és Isten úgy látta, hogy ezt kicsit nagyobban kéne játszani, és egy könnyed üldözéssel útnak indította őket. Azon túl, hogy ezek az érvek is alátámasztják Jakab szerzőségét, a korai keresztény szerzők, Origenész, Eusebius, jeruzsálemi Cyril, Athanasius, Augustinus és más írók is őt ismerik el szerzőnek. Az a tesztben kérni fogom az összes nevet. Keletkezés idejét lássuk. Jakab Krisztus után 62-ben vértanúhalált halt, úgyhogy valószínűleg ezelőtt írta. 49-ben volt egy apostoli gyűlés, amiben Jakab nagyon nagy szerepet vállalt, ez Jeruzsálemben volt. Erre semmilyen említést nem tesz a levélben, úgyhogy valószínű, hogy ezelőtt íródott, tehát amikor 45 és 48 között. És ez azt jelenti, hogy a Jakab levele talán a legelső levél az Új Szövetségben. Éppen ezért nem valószínű, hogy amit néhány teológus állít, hogy a római Pál rómaiakhoz írt levelének a kiegyensúlyozására írta Jakab. Mint hogy lett volna egy ilyen belső vita. Nem, valószínűleg Jakab levele íródott elsőnek. Pál, amikor megírta a rómaiakhoz írt levelet, addigra már a Jakab levele közismert volt. Pál nyilvánvalóan elismeri Jakabot, elismeri Abcsel 15-13-ban, 21-ben, 18-ban, Galácia 1-19-ben, 2-9-ben és 12-ben. Pál nyilvánvalóan tisztelte Jakabot, és semmi problémája nem volt Jakab tanításával. Valójában arról van szó, hogy két dimenzióját mutatják meg a hitnek. Pál a rómaiakhoz írt levélben a belső hitet, az üdvözítő hitet mutatja meg, Isten szempontjából, Jakab pedig az ember szempontjából néz, a külső szolgáló hitről beszél, ahol egyik gyümölcse a másiknak. Ha nekem van üdvözítő hitem, van egy kapcsolatom Istennel, elindul egy belső átalakulás, nincs mese, az meg fog mutatkozni a viselkedésemben és a cselekedeteimben. És ha az én hitemnek nincsenek cselekedetei, úgy értem semmi, zéro, nulla, nincs egy pillanat, amikor csak a hitem miatt megnyugszom és megbékélek egy helyzettel mondjuk. Ha nincs egy olyan pillanat, amikor nem is tudom, egy kísértésnek ellenállok azért, mert hitem van, hogyha tudod, nem bocsájtok meg valakinek ebből a belső motivációban, ha soha semmilyen cselekedete nincs a hitemnek, akkor a hitem az valószínűleg nem valódi. Lehet, hogy nem vagyok újjászületve. Lehet, hogy még kerülgetem az igazi megtérést. A hit cselekedetek nélkül halott. A bibliai hitnek el kell jutnia a tettekig. Nem teljesítményről van szó, ugye? Tehát nem arról van szó, hogy cselekednem kell, hogy elfogadott legyek, hanem pont ahogy Péter mondta, az elfogadottságom, az a kegyelem, az az ajándék, amit kapok, az a szeretet, ami áramlik felém, át kell, hogy formáljon belül, és az átformált énem, az új szívem, új tettekre, új viszonyulásokra, egy új külső megjelenésre kell, hogy vigyen. Nem, valószínűleg nem. Ez megtörténik, így van. Persze a tudatossággal nincs baj, tehát ugye Isten adott nekünk agyat, adott nekünk felelősséget, szabad akaratot, értelmet. Tehát például, ha tudom azt, hogy az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát, akkor ahogy jön a dűrohamom, megpróbálom kezelni. Tehát nem azt mondom, hogy hát majd gyümölcsként majd megtermi, tudod, majd. Most még lepofozom az asszonyt, majd, tudod, majd 5 év múlva, amikor már a gyümölcs ott lesz, akkor majd már nem. Hanem hozok én döntéseket, tudod, gondolkozom én az igével. De igazad van, ez nem lehet egy ilyen verejtékszagú, én létrehozom, mert Isten megparancsolta. Egy igyekvés, egy törekvés kell, hogy legyen, ami soha semmiképpen nem mehet annak a rovására, hogy én Isten előtt átlátszó vagyok. Őszinte. Tehát nem kerülhetek arra a helyre, ahol úgy érzem, hogy nekem teljesítenem kell. És aztán Istennek is eljátszom, hogy én már milyen hiper-szuper vagyok. Tudod, Isten haragja nem szolgálja Isten igazságát, én nem haragszom, én soha nem haragszom. Tudod, ó, Uram, köszönöm, hogy megszabadítottál a haragtól. Van hitem arra, hogy nem haragszom. És közben, tudod, ez egy magamra erőltetett formula, ami nem valós. Tehát amikor jön a megfelelő inger, tudod, pöckölgeted az orromat 5 percen keresztül, tudod, tehát, hogy akkor meg lesz az igazi hitemnek a gyümölcse, ahol az igazi hitem az, hogy te ezt nem csinálhatod velem, eltöröm a kezedet. De amikor jön ez, hogy most eltöröm a kezedet, akkor azért közben hozhatok egy döntést, hogy hopna, úgy tűnik, hogy ez nekem még mindig nem megy, de ez nem jelenti azt, hogy nem megy, hogy most meg is csinálom, hanem azt mondja, Uram, segíts, tudod, elmenekülök, tudod, elszaladok, hogy ne tud tovább pöckölni az orromat. Tehát teszek azért, hogy a gyümölcs, oké, tehát hogy ne éljek nyilvánvaló bűnben csak azért, mert még nem jön magától, de nem kerülök abba a helyzetbe, ahol becsapom magam, ahol azt mondom, hogy ez már rendben van. Nem, az úgy néz ki Isten előtt, hogy figyelj, Uram, hogy kérhetsz ilyet? hogy értem, ez lehetetlen. Pöckölgették már neked az orrodat 5 percen keresztül? Fogadjunk, hogy senki nem pöckölgette még 5 percen keresztül az orrodat. Ez lehetetlen. De igazad van. De igazad van, Uram. Isten, az ember haragja tényleg nem szolgálja Isten igazságát, és én szeretnék türelmes lenni, hosszú tűrő. Add ezt nekem, Uram. Egyetértek veled. Bocsásd meg a türelmetlenségemet. Bocsásd meg a türelmetlenségemet. Mutasd meg a kivezető utat a kísértés idején. Őszinte vagyok. Oké, Uram, az vagyok, aki most kit verjek át, téged? Te vagy a mindenható, mindentudó Isten. Ki előtte játszak szerepet? Nem, ez vagyok. De vágyom arra, hogy a tetteim, a szívem beli döntések, a szavaim és a tetteim szintjén is a te igazságodat hordozzam és képviseljem. Vágyom erre. Segíts, Uram. Szeress nagyon, hozzád jövök, beléd kapaszkodom, és teremd meg ezt a gyümölcsöt hamar, és a döntéseimmel melletted állok, amíg ellenet nem fordulok. Aztán megvallom, helyreállok, és újra melléd állok a döntéseimmel. Neked igazad van, és én tévedek. Te helyesen mondod, te jól vezetsz. Az én kívánságaim terelnek engem másfelé. Oké. Fogunk erről még beszélni. A levél címzetjei. A szorványban élő 12 törzs. Zsidókhoz íródott a levél. Azokhoz a zsidókhoz, akik szanaszét szórva élnek. Ez volt már régen is, ugye? Tehát a zsidókat többször elhurcolták Babilonba, ide-oda, aztán a rómaiak is 70-ben. De a lényeg az az, hogy Jakab azoknak a zsidóknak írt, akik a szorványokban éltek. Péter a nyugaton szétszórodott zsidók keresztényeknek írt, 1 Péter 1:1-ben olvassuk, Jakab pedig keleten, Babilóniában és Mezopotámiában élő zsidó keresztényeknek. Jó van, aki azt állítja, hogy a 12 törzs az jelképesen értendő és minden kereszténynek írt. Szerintem ez is... Tehát nem látok okot rá, hogy miért feltételezzük ezt. Okay. Jó. Kánonhoz tartozás, ugye? Nincs még egy olyan levél, amit annyira kritizáltak, mint a Jakab levelét. Ugye, mert ha valaki egy kicsit felszínesen olvassa, akkor nem egyeztethető össze az összes többivel. Ugye, te tudod úgy olvasni a Jakab levelét, hogy azt mond, hogy hát, ide van írva, mégiscsak cselekedetek által üdvözül az ember. Hát konkrétan le van írva benne, hogy tehát az ember nem hit, nem csak hit által, hanem a cselekedetei által üdvözül. Ez necces. Úgyhogy egy jó páran ki is hagyták a Bibliából. Azt mondták, én ezt nem rakom bele. De Isten hűséges volt, és ügyelt rá, hogy azért benne maradjon. De a 4.-5. századig Jakab levelét következetesen kihagyták a kánonokból. Legalábbis nyugaton. Jó, tehát a római kártágói gyülekezet kihagyta, viszont Kis-Ázsiában, keleten, ott az első pillanattól benne volt. És nyilván ennek köze van ahhoz, hogy nekik íródott. Ugye? Tehát, hogy a nyugati keresztények nem érezték annyira rájuk vonatkozónak, és ezért könnyebben a tányér szélére tolták, míg keleten az első pillanattól fogva vallották és hitték, hogy része a kánonnak. Csak ezt hadd mondjam nektek, hogy ha a gondolkodásotok ott megragad, hogy az új szövetségnek az a része, amit az a 4 kánon, tudjátok, a kánon az amikor a világ vezető keresztényei összegyűltek, és azt mondták, hogy na beszéljük meg, hogy mi is a Biblia. És csak újra meg újra megállapították, hogy ez a Biblia. Most ez nem attól lett ez a Biblia, hogy azok az emberek összeválogatták a könyveket, és azt mondták, hogy legyen ez a Biblia. Ez csak egy ilyen maguk megnyugtatására, tudod, hogy legyen már vége a vitának, ha valaki mást mond, vagy ha minket megkérdőjelez, igen, újra kimondjuk, hogy ez a Biblia. A Biblia attól Biblia, hogy Isten megígérte előre, hogy elvezet, ugye Jézussal, Jézus, 12 tanítvány, utolsó vacsora, elküldöm nektek a Szent Szellemet, János 16, aki elvezet titeket a teljes igazságra. Pont, ennyi. Ott van egy ígéret, 12 tanú előtt. Isten megígérte, hogy elküldi a Szent Szellemet, aki mit csinál? Mit? Elvezet minket hova? A teljes igazságra. Ki ígéri ezt? Ki? Jézus, Isten. Isten ígéri. Oké, akkor ez mit jelent? Az, hogy ez így lesz. Ennyi. Lesz egy kezünkben lesz a teljes igazság. Ennyi. De hát mi van, kivettek belőle valamit. Öregem, ha te le tudod szkanderozni a mindenható Istent, akkor gratulálok.
De semmi, te magad mondtad, hogy ugye van egy-kettő, akik kivetnek, de tehát csak ez nyilvánvaló.
Nyilvánvaló, így van.
Mormonok, küzdtak dolgokat, a katolikusok hozzáraknak 3 apokrif hivatot, de ez...
De ezek nyilvánvalóak, tehát ezek olyan...
De most, hogyha ez a könyv... Most azt mondod, hogy már a kezdetek kezdetén is kérdéses volt, akkor azért egy mást érzed, akkor honnan tudjuk, hogy kinek volt igaz a kezdete, ha kezdetek kezdetén. Mert a többiről ezért tudjuk, hogy ráadásul ugye a ásatásokban megtalálunk tekercseket, tehát tudjuk, hogy mi az eredeti. Tehát az a néhány, ami ma különböző, az egyértelmű.
Hát az egyik ok, amiért én azt gondolom, hogy nyugodtan benne lehet, hogy semmi ellentmondásban nem keveredik az új szövetség többi részével. Ami az én szubjektív megítélésem, ugye? A másik az az, hogy Isten megígérte, hogy elvezet minket a teljes igazságra. Úgyhogy nyugodt vagyok. Tehát nincs mára a 4.-5. századra mindenki egységesen fejet hajtott Jakab levele előtt. De a lényeg az, hogy most benne van a Bibliában, és ezt használjuk, és ez alapján élünk. Én ezt inkább úgy mondom, hogy ez benne volt az első pillanattól fogva, csak olyan nehéz, olyan rázós levél, hogy egy csomóan nem tudtak vele mit kezdeni. De ezt inkább úgy mondom, hogy egy önhatalmú döntés volt ezektől, hogy nem szerették annyira olvasni. Rendben. Oké, még talán egy gondolat, ami engem mindig megnyugtat, hogy ezeket a nyilvánvaló, tehát az alapkövetelményeket sem teljesítő csalásokat, vagy nem tudom, hogy hívjam, kivéve nincs B-verziós Bibliánk. Tehát nincs B-verziós Biblia. Csak ugye a katolikusoké, a jehováké, meg nem tudom mi van, mormonoké, így van. Így van, tehát ez a lényeg. Tehát, hogy a logika ez, hogy Jézus megígérte, és egyszerűen tartotta magát az ígéretéhez. Akkor lennénk igazán zavarba, ha lenne 2-3-4 fajta Biblia. Nagy elterjedtségben, nagy zavarba ejtő tartalommal, tehát hasonlósággal, de nincsen, tehát tényleg nincsen. Úgyhogy ez a logikai védelme a Bibliának, ami, ha el tudod fogadni, tehát hogyha a gondolkodásod, hogy? De nyilván, hát a mormonok könyvének is hatalmas van, meg a Jehovák is, hát ők a legnagyobb könyvkiadó most, olyan mennyiségben publikálják az anyagaikat, mint senki más, úgy értem, bárcsak mi keresztények is ilyen intenzívek lennénk, de a csalás nyilvánvaló. Tehát dokumentált, és az alapvető, mondjuk így akkor kanonicitásnak megfelelő elveknek sem felel meg. Ugye nem apostol írta, az életet átformáló ereje kétségbe vonható. Nem tudom, sajnos nem tudom fejből ezt a 4 alapelvet. A lényeg az, hogy nyilvánvaló manipuláció eredménye ezek a nagy mennyiségben elterjedt könyvek. Olyanok, amiket ismerünk, leleplezettek és értékelhetőek. De olyan Biblia, ami tudod, így visszanyúlik a megvizsgálhatatlan múltba, nincsen B-verzió. Ez jó? Szerintem ez jó, ez ilyen egyszerű. De amit én mondtam elsőre, hogy ugye nem lóg ki az egészből, ez egy nagyon komoly személyes érv ám, tehát hogy ez nagyon fontos. Tehát amikor a Biblia egészét nézve neked kialakult egy mély meggyőződésed arról, hogy ez miről szól, akkor nagyon gyorsan kilógnak ám az olyan szövegek, amik nem illenek bele. Tehát olvasol, most csak nem egy Bibliát, nem Bibliáról beszélek, hanem olvasol mondjuk egy Biblia elemzést, egy értelmezést. Olyan hamar kilóg a lóláb, hogy értem, egy mondat elég ahhoz, hogy azt mondod, hogy hoppá, ez csúszik, ez nincs, ez nem fér bele. És Jakab levele belefér. Tehát, sőt, nem az, hogy belefér, hanem ott van rajta az a kenet, ami a Biblia többi könyvén. Ugyanúgy megnyílik, ugyanúgy táplál, ugyanazt erősíti, ugyanazt építi. Tökéletesen beleillik. Jó? Stílus. Ezt már mondtam, nyilvános felolvasásra készült. Épp annyira előadás, mint levél. Rövid mondatok, egyszerű közvetlen beszéd, ugyanakkor gyönyörű irodalmi stílusban, rengeteg jelképpel, analógiával, természetből vett képpel, talán irodalmibb, ha lehet mondani, mint Pál összes levele együtt. Tehát tényleg azt mondják, hogy az eredetit olvasva egy irodalmi remek mű. Akkor amit még néhányan kérdésbe vonnak, vagy hogy mondanak, hogy egységes-e a levél? Nem a Bibliával, hanem önmagával. Olyan, mintha egy kicsit ilyen laza írás lenne. Fickó elkezdett beszélni, tudod, írni szívből, és ami eszébe jutott, leírta. És mintha nem lenne egy logikus gondolatmenete. Ami nem igaz, mert igenis van neki. A levélnek az a célja, hogy intse és buzdítsa az első hívőket arra, hogy jussanak el az érettségre, a nagykorúságra. Aztán az egész levél ennek az érettségnek a különböző területeit veszi elő, szépen egymás után. És erre az egy szálra felfűzhető az egész. Teljesen logikus. Tehát egy gyakorlatias, praktikus, igen, útmutatás. Így van. Oké, én szerintem neki is állhatunk. Jakab Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja, üdvözletét küldi a szorványban élő 12 törzsnek. Oké. Jakab eredetileg Jákob. Hát Jakabnak lett fordítva egyébként mindenhol. Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja. A szolga a rabszolga szót jelenti, tehát Jakab Isten rabszolgájának tartotta magát. Nagyon érdekes ez, főleg abban a kontextusban, hogy Jézusról mondhatta volna azt is, hogy a testvérem, a bátyám. Nem? Tehát, hogy azt mondja, hogy az Úr Jézus Krisztus, a Jézus név megtartót jelent, ezt tudtátok? Jézus azt jelenti megtartó. A Krisztus pedig messiást jelent, megváltót. Azaz mondhatnánk úgy is, hogy Jézus Krisztus azaz a megtartó, megváltó. Milyen nagyszerű, nem? A megtartó, megváltó. Rabszolgája vagyok. Üdvözletét küldi. Az üdvözlet, nincs nagy jelentősége, de érdekes. Annyi, hogy a legtöbben úgy köszönnek, hogy kegyelem és békesség, a görög és a héber üdvözlést, mind a kettőt használják. A sálom, a békesség szó. És többnyire mind a kettőt egymás után. Jakab csak a tiszta, szép görög köszöntést használja. Második vers. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek. Oké. Ez egy vérlázító mondat. Teljes örömnek tartsátok. Jakab egy kemény ember volt, azt gondolom. És valahol mi hívők kemény emberekkel, hogy legyünk. Olyanok, akik az élet viszontagságaiban szilárdan meg tudnak állni. Olyan emberek kell, hogy legyünk, akiket a próbák, a nehézségek nem nyomnak le. Kell, hogy legyen bennünk egy olyan belső tartás, egy olyan valódi, az Istennel való életünkből merítő belső erőnk, ami merészen beszélek, de mindennel szemben megáll. Isten ezt munkálja bennünk. Ezt a belső embert, aki egyfelől nagyon lágy és nagyon szelíd, másfelől nagyon kemény, olyan, mint az acél, kimunkálja és uralomra juttassa. Nem tudom, ki mondta ezt, aztán Pastor Brian használta ezt a példát. Amikor veszel egy keresztényt, akkor kívül nagyon puha. Úgy értem, fogsz egy kést, és elkezded belenyomni, egy darabig megy, de aztán ilyen fémes csengést hallasz, így psss, tudod, ahogy acélnak megy a penge. A világi ember kívül nagyon kemény. Kívül rögtön ott van az a, nem is tudom, hey, ami aztán a nyomás alatt összeroppan, és belül nincs semmi. Úgyhogy mi igenis lehetünk lágyak, igenis lehetünk valódiak. Ha megütnek, vérzünk. Ha megbántanak, fáj. De kell, hogy legyen ott belül egy olyan mag, ami mindent kibír. Ami mindent kibír. Érettnek kellene, hogy legyünk. Érettnek. Az Istennel való helyes kapcsolat, az igének az elfogadása, a rajta való elmélkedés, a vele való gondolkodás, a meggyőződésekre jutás, a mindezzel járó valódi élet, ami áramlik bennünk, el kell, hogy juttasson minket oda, hogy érettek leszünk. Erősek, kitartóak, ellenállóak. Nagyon sokszor, amikor bajban vagyunk, amikor nehézségeken kell átmennünk, akkor azt nem, hogy nem tartjuk örömnek, de panaszkodunk. A nehézségek, a kísértések panaszkodást, méltatlankodást, elégedetlenséget, sőt, sokszor keserűséget eredményeznek. Ki vagyok bukva az életem miatt? És Jakab nem azt mondja, hogy de hát Sanyikám, ne legyél már annyira kibukva, hanem azt mondja, hogy teljes örömnek tartsd, amikor különféle kísértésekbe esel. És a teljes öröm szó a héberben, de hogy is a görögben, minden örömnek, értsd, teljes tiszta örömnek. Tehát nem azt mondja, hogy a kísértések közepette egy kicsit örülj is, de aztán légy nagyon szomorú, vagy a nagyon szomorúság mellett egy félmosolyt erőltess az arcodra, hanem azt mondja, hogy teljes örömnek tartsd, amikor különféle kísértésekbe esel, nehézségekbe. Hát, hogy lehetséges ez? Oké. És a Péter, amikor az óra elején beszélt, akkor elmondta a kulcsát ennek. A megértés segít helyesen értelmezni a helyzetemet. Észrevettétek már azt, hogy amikor válságba kerültök, akkor nem maga a válság tesz tönkre, hanem az, ahogyan te a válságot értelmezed. Észrevetted már, hogy valójában a körülményeid megváltozása mindössze a kényelmetlenségnek valamilyen mértékét hozza. Kiszúrtad már? Ugye nem ellopják a kocsidat? Ez valójában kényelmetlen. Tehát tényleg egy értéket elveszítesz, a terveidet felborítja, macera van vele, hozzá nőttél már, szeretted, most elveszítetted. Van egyfajta kényelmetlenség, de figyelj! Abban a pillanatban, ahogy megszokod az új helyzetet, abban a pillanatban, ahogy hozzáidomulsz az új helyzethez, teljes életet élsz, örömmel és békességgel. Észrevetted már, hogy nagyon kevés dolog van, ami igazán tragikus? Ami méltó arra, hogy kétségbe es miatta? Kiszúrtad már, hogy nagyon kevés ilyen dolog van? A baj csak az, hogy amikor elviszik a kocsidat, az a világ végeként értelmeződik benned. Amikor pénzügyi nehézségekben vagy, amikor családi problémákkal küszködsz, amikor adott esetben a halállal kell szembenézned, teljes és végzetes, megmagyarázhatatlan és értelmezhetetlen tragédiaként csapódhat ez le a lelkedben. És ez az értelmezés az, ami tönkretesz. Ez az értelmezés az, ami megöl. Ez okozza a pánikot, ez okozza a kétségbeesést, emiatt akarsz menekülni. És ezt a tanácsot adja nekünk Jakab. még egy gondolat, mielőtt tovább megyünk, mert a kivezető utat tanáccsal segít nekünk Jakab megtalálni. Viszont még valami, nem azt mondja, hogy örüljünk a kísértések miatt, hanem hogy örüljünk a kísértésekben. Jó. Aztán kicsit később, oké, itt a külső próbákról beszél, ez nyilvánvaló, külső kísértésekről, aztán 1.13-ban beszélni fog a belsőkről, a belülről fakadó kísértésekről. Úgyhogy azt mondja, hogy teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek. Tudván, és itt van, amit az előbb mondtam, tudván a megértés segít. A megértés adja azt az erőt, amivel foghatsz egy helyzetet, és a helyre fordíthatod. Tudván, te nem csak elszenveded azt, ami történik veled, hanem tudod, hogy mi történik veled. És ahogy tudod, hogy mi történik veled, fogod, és a kétségbeejtő gondolatot megfordítod, és a helyére billented, mert ez az, amit Jakab mond. Tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Oké, a hit próbája. A próba szó a dokimion 1 Péter 1.7-ben is előfordul, nem annyira próbát jelent, mint jóváhagyást. Azt mondja, tudván, és a szó, amit a tudvánra használ, a ginoskontesz, tapasztalatból tudnit jelent. Tapasztalatból tudni. Tehát mindannyian átéltük már. Mindannyian tudjuk, hogy amikor benne voltunk a trutyiban nyakig, az megpróbált minket, bebizonyította, hogy képesek vagyunk elviselni, jóvá hagyta a meglévő képességünket, erőnket, és aztán egy olyan álhatatosságot, egy olyan erőt munkált bennünk, amivel amikor jött a következő, azt mondtuk, hogy hé, szevasz, téged már ismerlek. Egyszer rászedtél, másodszor, hát lehet, hogy másodszor is ráfogsz, de már nem kerülök, legalábbis nem annyira padlóra, vagy nem olyan sokáig. Aztán amikor a másodikon is túl vagyok, jön a harmadik, akkor azt mondom, hogy aha, gyere. És nőttem benne. A próba, a jóváhagyás, az ugyanaz a szó, amit az aranynak a megvizsgálásánál csinálnak. Az arany az arany. És amikor megpróbálod, akkor nem attól válik aranyjá, hogy te megpróbáltad, hanem a próbád mindössze felismeri a meglévő értékét. Ugyanilyenek azok a próbák, amiket Isten hoz nekünk. Ő kimunkált, kidolgozott bennünk egy belső értéket, aranyat épített belénk, de mi ezt nem tudjuk, mi még nem élünk vele. A próbák azok, amin keresztül az arany nyilvánvalóvá válik, megmutatkozik. A tűzben próbált arany, az ugye a tűzben, amikor az aranyat felhevíted, minden szennyeződés kioldódik belőle, vagy hogy mondják, nem, lehet, hogy nem ez a jó szó. Az arany megolvad, mivel nehéz, lemegy az olvasztó tégely aljára, és minden szemét a tetején marad. Azt lehúzod, és ott van a tiszta arany. Van itt még egy-két érdekes szó. Azt mondja, hogy tudván, hogy a hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság szilárdságot, kitartást jelent a nehézségek ellenére. Szilárdság és kitartás a nehézségek ellenére. Nem ez az, amire szüksége van a világnak. Nem ez az, amire én is vágyom. Persze a mai modern kényelmes elképzelés az, hogy a körülményeket megszüntetem. Hogy mindent a magam kényelmére formálok. De ilyen módon rabságban kell élnem. Ki kell, hogy zárjak mindent, ami nem ideális és tökéletes. Bezárkózom a nem is tudom melyik szigeten, a villámba, és nem engedek oda senkit, nehogy probléma legyen. Nem az érettebb, nem az a nagyobb erő, ami képes a próbák ellenére, a nehézségek ellenére is szilárdan megállni. Az a szikla, amely kibírja a a tenger hullámait, a hullámverést. Ez az, amit Isten ki akar munkálni benne. Ilyen vezetőkre van szükség. Hű voltál a kevésen, hű leszel a sokon is. Hű voltál a kevésen, sokat bízok rád ezután. Lehet, hogy az ezeréves királyságban városokon fogsz uralkodni. Annak a városnak, aminek te leszel az uralkodója, milyen uralkodóra lesz szüksége? Olyanra, aki a nyomás alatt meghajlik. Olyanra, akit csak a megfelelő helyzetbe kell hozni, és ellened hoz döntést. Olyanra, akinek a szeretete meginog. Ha elég nagy a baj, nem, álhatatosságra van szükség. Szilárdságra, kitartásra, a nehézségek ellenére. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet. A tökéletes szó, ami a következő tagmondat, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Teleiói, ez a tökéletes, amit úgy is lehet fordítani, hogy érett, befejezett, hibátlan, teljes, azaz mindazzá válni, amire Isten teremtett téged, kifejlődni, érettségre jutni. Nem bűntelen tökéletességről beszél, hanem arról a bevégzettségről, amivel egy kisgyerekből tizenéves lesz, egy tizenévésből fiatal férfi, aki érett. És az érettség ellenére követel hibákat, az érettség ellenére is szüksége van az urára. Az érettsége ellenére ő egy halandó, gyarló ember, de megtanulta, mit is? Az álhatatosságot, amely cselekedetekben mutatkozik meg, és ilyen módon hibátlanná, fogyatkozás nélkülivé lett. Oké. Na most még egy gondolat, hogy mi kell ahhoz, hogy a próbák ezt az érettséget eredményezzék? Hogyha én minden próbában végletekig kétségbe esek, tervezem a rituális öngyilkosságot, borzasztóan szenvedek. Ez is álhatatosságot épít bennem? Nem, ez egy negatív spirál ebben az esetben. A hit nélkülözhetetlen ebben. A próbákat hittel kell fogadnom. Azaz, amikor jön a próba, és most visszaszaladok egy versre előre, akkor azt kell mondani, hogy tudván. Oké, itt van, használom az agyamat. Tudom, hogy mi van. Tudom, hogy jön a pofon. De tudván, hogy Isten ezt a jóra használja, Róma 8, annyiszor idézzük, minden a javára van annak, aki az Isten szereti, tudván, hogy a hitem próbája érettséget eredményez. Teljes örömnek tartom. Úgy értem, gyerünk. Isten most válaszolja meg az imámat. Azt kértem tőle, hogy adjon meg mindent, amit csak adhat. Azt kértem tőle, hogy faragjon belőlem igaz embert. Azt kértem tőle, hogy amit csak kaphatok belőle, azt én hazavihessem. Azt kértem tőle, hogy az életemet vegye a kezébe, és vigyen előre, ahogy csak tud. És mi jön? Szelíd tanítás, és próbák. Amik átviszik a gyakorlatba, a valóságba azt, amit megtanultunk. Igaz? A próbák azok, amik közepette Istenhez kiáltok. Úgy értem, a kapcsolatom Istennel, Péter, segíts nekem illusztrálni, kérek egy újat tőled. Oké, ilyen a kapcsolatom Istennel. És ebben én vigadozok, minden megvan, áramlik az áram. Figyelitek, itt a kapcsolat Istennel, de rázd meg ezt egy picit. És azonnal baj van, értem? És ha még jobban megrázzuk, akkor kezdek el igazán kapaszkodni. Ezt értitek? A próba az, ami a lelkemet arra indítja, hogy, hogy az intellektuális érdeklődésből egzisztenciális kapaszkodás legyen. A próba az, ami az okoskodok péntek esténkéntből az életemért imádkozom hozzáállássá válik. És az utóbbi életet ad. Az utóbbi gazdag. Az utóbbi méltó arra, hogy éljük az életünket. Az előbbi meg csak egy nyomorult vallás. Üres és erőtlen. És olyan könnyű ebben megmaradni. Olyan könnyű vasárnapi kereszténynek lenni, akinek ahol a forma megvan, a kegyesség látszata megvan, de az erejét nélkülözöm. És az ereje nem az én erőm, én egy nyomorult lúzer vagyok. Az erő az, amikor felismerem, hogy egy nyomorult lúzer vagyok, és kapaszkodom Istenbe. És a hitem erősödik csak meg, nem én. Zsidókhoz írt levél. Teljes definíció. De mi van akkor, hogyha jön a helyzet, jön a próba, és a tudvánnál problémám akad? Hát teljes örömnek tartanám, ha tudnám, hogy ez hogy van a javamra. De öregem, ezt akárhogy nézem. Úgy értem, figyelj, uram, ha ezt te nekem... Tehát nem mondd, hogy ez a javamra van. Ha ezt kimagyarázod, és lásd, Jakab ismeri a gondolkodásunkat, mert adja a tanácsot. Figyelj! Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Öregem, nem érted? Nem csodálkozom rajta. A bölcsesség az a képesség, amely rendelkezésedre álló információt képes úgy összerakni, hogy a valóság valós képe jöjjön létre a fejedben. A bölcsesség az, amivel a tények ismeretében meg tudod jósolni a jövőt. A bölcsesség az, ahogy Isten gondolkozik. Ő nem csak nagy lexikális tudással bír, hanem a lexikális tudását úgy képes kombinálni, hogy tökéletes következtetésekre jut. Nem bírsz jó következtetésre jutni? Kérj bölcsességet Istentől. Salamon is azt kérte. Azt mondja, mert nem kértél gazdagságot, nem kértél hosszú életet, hanem bölcsességet kértél, ezért minden egyebet ráadásban megadok neked. Nem csak, hogy bölcsebb leszel, de gazdagabb leszel, hosszabb életed lesz, és mindent ráadásban. Oké, kérj bölcsességet. Nem érted, hogy az életed miért alakul úgy, ahogy? Hidd el, Isten nem akar... Hű, ez nem lesz teológius. Nem akar szivatni. Úgy értem, nem arról szól a játék, hogy pöckölgeti az orradat, és aztán tudod, kétségek között hagy. Nem arról szól, hogy egy kibogozhatatlan sorsot élünk, ami az értelmetlen és hiába való határát súrolja, hanem csak arról van szó, hogy az ő útjai nem a te útjaid. De ha te akarod tudni és akarod érteni, akkor ő megtanít téged az ő útjaira. Nincs bölcsességed? Kérjél! Ne lázadj, ne panaszkodj, ne támadd meg Istent csak azért, mert egy kis piszok ment a körmöd alá, mert megszűnt engedelmes dzsinként teljesíteni a parancsaidat, hanem kérj tőle bölcsességet. Úgy értem, uram, én tévedek. Tudom, hogy minden a javamra van, de most nyakig ülök a kakiban, és nem értem. Uram, adj bölcsességet, mutasd meg nekem. És itt jön a folytatás, de hittel kérje, semmit sem kételkedve. Mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Oké. Nem teheted azt, hogy megtámadod Istent. Nem teheted, hogy ellenem ész. Az a kérés, amely a rázó ököllel kér, az nem hitbeli kérés. Ott te már megkérdőjelezted Istent. Már valójában tagadod az ő jellemét. Már valójában ellenem ész az ígéretének. Uram, nem értem! Mondd meg, hogy milyen! Tudod, hé, te kinek az oldalán állsz? Mert aki velem nincs, az ellenem van. És ha jól látom, te nem vagy most velem. Úgy értem, kértél, de mint az ellenségem, mint az ügyész, aki sarokba akarja szorítani az elítéltet, aki én vagyok. Úgy értem, ne gondolja, 7. vers, az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján állhatatlan ember. És ez a hit, amiről itt beszél, ez nem az a rendíthetetlen, semmit sem kételkedve hit, amit a vallásos ember ebbe bele akar magyarázni. Ugye, kérted Istentől, hogy gyógyítson meg? És kételkedtél közben? Ugye volt ott egy kis kétel? Hát azért nem gyógyulsz meg. Ez nem erről beszél. Ez a hit, ez ugyanaz a hit, amiről zsidókhoz írt levél beszél. Ez a meggyőződésem. Mert figyelj, szerinted én kételkedek? Szerinted bennem van kétel? Szerinted Pásztor Schellerben van kétel? Szerintem van. Úgy ért, szerintem van. De nem Isten jellemében. De nem a lényegben. Annyi minden van, amiben nem vagyok biztos. Oké? Hétben elindulok. De bizonytalan vagyok. Van bennem kétel. És azt mondom, hogy Uram, adj bölcsességet. És amiben nem vagyok kétlelkű, amiben nem sodor a szél ide-oda, le és föl, az, hogy Uram, tudom, hogy Te velem vagy. Tudom, hogy Te ki vagy. Tudom, hogy ha én kérek tőled kenyeret, akkor kenyeret adsz, nem követ. Tudom, hogy ha kérek tőled halat, akkor halat adsz, és nem kígyót. Tudom, hogy Te vagy az én Istenem, és hű vagy. Nem kételkedem, semmit sem kételkedem benned. Abban, hogy elszúrtam-e valamit. Abban, hogy egyáltalán tudom-e, hogy hol vagyok. Hogy fiú vagyok-e, vagy lány. Hogy tudod, ezekben mind kételkedhetek. De benned, aki velem vagy, akinek az ígéretei igen és ámen, akinek a szeretetéből nem tudom kijátszani magam, abban nem kételkedem. Adj bölcsességet. Hadd lássam, amit te látsz. Hadd értsem, amit értenem kell. Adj bölcsességet. Te velem vagy, Uram. Nyakig ülök a kakiban, de emögött a te szereteted van. Adj bölcsességet, hogy én is értsem, hogy mi történik. Mert ha tudom, akkor teljes örömnek tartom. Ha értem, ha látom, teljes örömnek tartom. De a minden útján állhatatlan, kétlelkű ember, aki az egyik lábával itt van, szeretlek, Uram, a másik lábával ott van, hogy miért akarsz kitolni velem, aki az egyik pillanatban jó kisfiú, és hízeleg Istennek, és a másik pillanatban meg elküldi a nénikéjébe. Oké, ennek is megvan az ideje. A gyerekkor, a csecsemőkor. Egy nap fel kell nőnünk. Egy nap a lényegben meg kell állapodnunk. És nem tehetek egy lépést előre és hármat vissza. Úgy értem, fel kell nőnöm. Mennyasszony és vőlegény. Lehet, hogy az udvarlásnak egy idejében volt egy komoly beszélgetés, ahol azt mondták, hogy figyelj, nem tudom. Nem tudom, hogy Isten akarata-e. Lehet, hogy mi nem tartozunk össze. Lehet, hogy nem. Nem tudom. De öregem, hogyha az esküvő előtt egy nappal is így beszélsz, akkor baj van. Akkor baj van. Valamit elrontottál. Úgyhogy döntsd el, hogy Isten veled van-e, vagy ellened. Döntsd el, hogy mi fér bele az életedbe, és mi nem. Megjegyzem, Isten részéről nem túl sok korlátot lenne szabad szabnod. De ezt nem mered megtenni, ha csak nem érted, hogy ő szeret. Ha csak nem érted, hogy minden mögött, amit ő megenged, a próbák, a nehézségek, az ő szeretete van. Amen. Kérdés, hozzászólás esetleg? Mennyei Atyánk, kérünk téged, hogy áld meg ezeket a szavakat, ezt a lényeget, és add nekünk, Urunk, add nekünk, hogy teljes örömnek tartsuk. És nem csak azt a különféle kísértések közé esünk, hanem az életünket úgy, ahogy te adod nekünk. És adj nekünk bölcsességet. Úrunk, könyörgünk, adj nekünk bölcsességet. Hogy lássuk, amit adtál nekünk. Hogy lássuk a kezedet az életünkben. Hogy minden a javunkra van. Minden a javunkra van. És igazi örömünk legyen. Szívbeli örömünk. Hogy acél emberként nagy szelídséggel, de egy rendíthetetlen belső tartással, egy megvesztegethetetlen örömmel élhessük az életünket, jóban, rosszban. A te drága nevedben. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Kérlek, igen. Ugye a... Hányan ismeritek a... Hirtelen akartam kimondani a nevét. Azt a drága hölgyet, aki a tolószékben szól. Ő is. Gombos Zsuzsára gondoltam, így van. De a Johnny-t is lehet említeni. Ugye egy fiatal lány ugrott egy fejest, nyaktól lefelé lebénult. Vagy ott van az a srác, aki most egy híres prédikátor, egy angol fiatalember, se keze, se lába. Úgy értem, hogy?
Nick Vujicic.
Igen. Milyen nagyszerű bizonysága van. Ámulatos. Oké, tehát vannak emberek, akiknek az elhívása a földi életre az, hogy bizonyos mértékben, de szenvedjenek. Az ő üzenetük olyan világossá tudja tenni az evangélium üzenetét, mint senki másé. Ott van ez a srác, nincs se keze, se lába, egy törzs és egy fej, és egy olyan teljes életet él, amilyet én nem vagyok képes. Sikeres vállalkozó, motivációs beszélő, gyülekezetekben prédikál. Egy, mondom, üzleti életben motivációs beszélő, tehát ő ver lelked beléd. Ugyanez Gombos Zsuzsa. Gombos Zsuzsa, nem tudom pontosan mi a betegségének a neve, de először a lábai bénultak le, aztán a kezei, aztán megvakult, megsüketült, és élete utolsó percéig szolgált, hol, Azerbajdzsánban, vagy hol? Bakuban. A szolgálat alatt nem azt értem, hogy tudod, hogy lelki segész szolgálatnak volt azt hiszem a vezetője, de a háza mindig tele volt, úgy értem, emberekkel, akik jöttek tőle tanulni és belőle erőt meríteni. Valaki, aki, tudod, de ez nem csak az, hogy tudod, nem tudok mozogni, szörnyű fájdalmak között élt. Ez a betegség azzal jár, és soha nem hallottad panaszkodni. Legfeljebb azt, hogy ez egy kicsit fáj most. Ez volt a legnegatívabb kifejezés. És oké, egy ilyen élet mit ad nekünk? Oké, reményt ad nekünk. Két nagy pofont ad nekünk. Tudod, hogy én merek nyavajogni amiatt, amiben vagyok. És szükségünk van erre. Tehát vannak emberek, akiket Isten elhív arra, hogy egy szélsőséges üzenetet hordozzanak. Annak az üzenetét, hogyha semmi nincs, ha mindent elveszítek, Isten akkor is annyival több annál, amit elveszíthetek, hogy amit elveszítettem, szóra sem méltó. Szóra sem méltó. Ez az üzenete ezeknek az embereknek. A Johnny-nak is tolószékből könyveket ír, pozitívabb, reménytelibb, bátorítóbb, mint bárki más. Igen, mindig kell megint, mondjuk. Okay. Jó, akkor egy másik ok lehet, amiért valaki hosszú időn keresztül nehézségeken megy át, az a nevelésnek való ellenállás. Tehát vannak emberek, akiknek a szenvedése szükségtelen. Oké, kétfajta szenvedés van. A szükséges szenvedés, ami valaki másnak a szabad akaratából jön létre, és ez lehet Isten is. Isten elhívott téged arra, hogy szenvedésben élj, de a szenvedésre úgy reagálsz, hogy lázadsz ellene, és ezért a szenvedésben igazán szenvedsz. Míg Gombos Zsuzsának, ennek a srácnak, vagy a Johnny-nak öröme és békessége van. Úgy értem, teljes életet élnek a körülményeiktől függetlenül. De ha én nem vagyok hajlandó elfogadni Isten nevelését, akkor a szenvedésem egy ponton szükségtelenné válik. Rugódzok az ösztöke ellen, és ezért többet kapok az ösztökéből. Csak egyszer újra kezdi velem Isten, újra meg újra. Azt mondja, hogy nem akarod megtanulni, de én meg nem ugorhatom át ezt a leckét. Mert szeretlek. Ha átugrom ezt a leckét, kitolok veled. Úgyhogy újra kezdjük.
Így Isten ad egy esélyt arra, hogy nem egyen az ember, hogyha már azért nem fogja
ha hazavisz, vagy bizonyos értelemben fölad? Ugye, tehát lehet, hogy azt mondja, hogy oké, nem vagy önpusztító teljesen, de kisanyi ezt sose fogja megtanulni. És akkor tudod, kivesszük a suliból. És Sanyi örül, hogy boldogan játszhat reggeltől estig, valójában most történik vele amit nem kívánt magának. Aztán szenvedhet valaki a bűn miatt is. Tehát a bűn nem játék. És ugye látjuk valakinek az életét, de lehet, hogy nem látunk mögé. És nem is feladatunk bármit mögé gondolni, vagy képzelni. De én nem akarnám bűnben élni az életemet, mert valószínűleg sok szenvedéssel járna. Csak ennyi. És mindenki másról pedig a legjobbat feltételezem. Mi van még, amiért szenvedhetünk? Persze! Másokért. Másokért olyan szempontból, hogy azok a nehézségek, amiken mi átmegyünk, lehetnek olyanok, amiken másoknak már nem kell, mert mi átmentünk rajta. Én átmentem valamilyen problémán, tanítok nektek róla, szívből mélyen, egy tapasztalati megértéssel, egy kenet alatt, és ti megértitek, és ti elkerültek azt a hibát, amit én nem tudtam elkerülni. Másokért. Hogy legyen egy gyengédséged az olyan emberek felé, akik hasonló helyzetben vannak. Tudod, az érinthetetlen sikerember arroganciával reagál a gyengékre. Te, szedd össze magad! Mi a problémát? Hát nem szedd össze magad! De ha már voltál te is padlón, akkor nem mondod senkinek, hogy szedje össze magát. Akkor azt mondod neki, hogy tudom, hogy hol vagy. És csak kérlek, tarts ki. Szeretlek. És lehet, hogy nem fog gyorsan elmúlni, de csak kérlek, tarts ki, tudom, hol vagy. Én is voltam ott. A nehézséget, a szenvedést elkerülő élet sokszor nagyon felszínes tanácsot ad a másiknak. Valójában néha arrogáns tanácsot ad. Másokért szenvedünk. És aztán van még egy kategória, csak így jut eszembe. Mi egy látványossággá váltunk az angyali fejedelemségek előtt. Szent angyalok és démonok egyaránt figyelik az életünket. Néha az angyalok miatt szenvedünk. Lásd Jobb történetét. Szenvedünk azért, mert Isten precedenst akar mutatni a démoni világ előtt, vagy az angyali, a szent angyali világ előtt. Szenvedünk azért, mert nekik is van szabad akaratuk, a démonoknak. Ugye? Egy kísértésbe esek, mert ki akarnak nyírni. Hogy értem, miért vagyok bajban, meg ki, aki nagyon egyszerű, ki akarnak nyírni. És ha Isten velem, kicsoda ellenem, de akkor is egy háborúban élünk. És ahogy példabeszédeket sokszor idéztük már, mit csinálnak háború idején? Nem engednek szabadságra senkit. Úgy értem, ha fütyülnek a lövedékek Budapesten, akkor fütyülnek Török Bálinton is. És mit tudok csinálni? Úgy értem, benne vagyok egy háborúban. És szenvedhetek emiatt is.
A legtöbb szenvedési formának az útvonala ugyanaz, tehát az alázatban meghajolt szívvel végigmenni. Tehát azt a szenvedést, vagy azt az óriási dolgot, ami éppen nevetlen áll, vagy azt a folyamatot, amiben benne vagyok, kikerülni akarom, hanem megfogni Krisztus kezét is vele átmenni.
Teljes örömnek tartani. Mondhatok egy trükköt? Azt hiszem, ezt akartad megfogalmazni. Amikor a szenvedést képes vagyok így megfogni, megszűnik szenvedésnek lenni. Az élének a 90%-a eltűnik, majdhogy nem csak a kényelmetlenség marad. Ez az én tapasztalatom. A szenvedés addig gyötrő, addig gyilkos, ameddig én nem hajolok meg Isten előtt. Nem a szenvedés előtt, Isten előtt. Ahogy én meghajolok, ahogy el tudom fogadni a szenvedést az ő kezéből, már csak körülmény. Hisz az ő kezéből valami olyasmi jön, ami rendben van. Itt egy fontos gondolat. Figyelj! Amikor szenvedek, az alaphozzáállásom az az, hogy ez itt nincs rendben. Ezt elemlékeztek? Ez itt nincs rendben. És ez a fájdalom 90%-ának a gyökere. Oké. Mondok, eltervezted. Elmegyünk Angliába, az örök tavasz országába. Oké? Csicseregnek a madarak, nyílnak a virágok, gyönyörű, zaftos, zöld mezők mindenütt, tengerpart, dűnékkel, dűnés tengerpart, ilyen vadnáddal, tudod, ez a fújja szél, hajolnak a nátszálak, ez a fehér homok, tudod, csivitelnek a sirályok, tudod, sétálgatsz, tudod, a naplementében. Ez az elképzelésed. Oké? És baromi rossz idő van. Hát annyira rossz idő, hogy kimész a tengerpartra, és egy ilyen szögben tudsz csak megállni, tudod, ahogy így belefekszel a szélbe. Az esőt hó váltja le, nem napsütés. És olyan baromira fázol, hogy a második nap megfázol, és lázzal fekszel le a harmadik nap este. Oké. Most ezen ki lehet úgy akadni, hogy örjöngeni tudsz tőle. Ha csak meg nem hajolsz előtte. Mert akkor egyszer csak egy megváltozott körülmény lett belőle. Nem egy tönkretett nyaralás, hanem a tavaszi havazás szépsége. A két nap alatt kihevert megfázás dicsősége. A zord férfias időjárás öröme. A pillanatnyi napsütésnek a ragyogása. És valójában azzal, hogy én meghajolok azelőtt, ami figyeljetek, ami van, ahelyett, amit én szerettem volna, abban a pillanatban megszűnik a szenvedés, és megjelenik az öröm. Ezt érted? Öröm jelenik meg. Teljes örömnek tartsátok, ha különféle szenvedések közé, kísértések közé estek. Úgyhogy, nem tudom, ez most jó példa volt, hozzám közel áll. De ez a lényeg, hogy amikor bajban vagyok, ez az első és alapvető hozzáállásom. Ez nincs rendben. Viszont ahogy, szabad ne felejtsd, ahogy Isten felé fordulsz, azt tudod mondani, hogy nem, ez nem esett ki Isten kezéből. Ez Isten kezén keresztül jött felém, és ha bár lehet, hogy nincs bölcsességem, hogy lássam, hogy válik a javamra van, úgyhogy rendben van. És Uram, ha tennem kell valamit, vezess, megteszem, intézkedek, hogy megszűnjön a körülmény, de az alaphozzáállásom az az, hogy dicsőség neked, Uram. Úgy értem, itt van ez a helyzet, ott vagyunk öten, az ötből négyen szentségelnek, én meg téged dicsérlek. Azt hiszem, én vagyok a szerencsésebb.